Eredményes élettalálkozó 2010. november 12-e.
Isten hozott mindenkit, aki sokat szor van, meg mindenkit, aki először. És azt hiszem, hogy egy különleges péntek reggelünk van. És nem tudom, hogy ez hogyan történik meg, hogy tényleg minden péntek reggel különleges, nekem legalábbis. Én komolyan úgy jövök el, hogy mint aki végre szívhat egy nagy, mély adag tiszta levegőt. És én azt hiszem, hogy ez így a dolog természet feletti voltam miatt van. Nem hiszem, hogy ebben a helyiségben lenne bármi olyan, amitől vágyódnánk ide. Nem hiszem, hogy itt sokkal melegebb van, mint kint. hanem tényleg történik velünk itt péntek reggelente valami, ami sokkal közelebb van az igazi élethez, mint bármi más. És erre az igazi életre olyan nagyon áhítunk, olyan nagyon szomjazzuk. Néha nem is tudjuk pontosan, hogy mi hiányzik. Ugye annyi minden van körülöttünk, ami hiányzik. Annyi minden van, amiről azt hisszük, hogy hiányzik. A világ egy hiány gondolkodásra tanít minket. Felhívják a figyelmünket minden nap 10-szer, 100-szor, 1000-szer, hogy mit nincs. És tudatában vagyunk annak, hogy mink nincs. Egy hiányban élünk. Én szomjazom. És annyi mindent tudok felsorolni, amim nincs, hogy néha összezavarodok e felől a legmélyebb és legbelsőbb sóvárgás felől is, ami tényleg valós és tényleg szükséges. A többit valószínűleg csak hazudják nekem. A többire valószínűleg nincs szükségem. Lehet, hogy jó lenne élni vele, lehet, hogy okozna örömet, lehet, hogy kényelmesebb lenne az élet, ha meg lenne ez, ha meg lenne az, ha csinálhatnám így, meg csinálhatnám úgy. De igazán szükségem, létszükséglet szintjén nem kell. De valami ott belül igen. És azt hiszem, hogy amikor ide eljövünk péntek reggel, vagy amikor eljössz Isten tiszteletre szerdán, este, vasárnap reggel, vagy délután, akkor, szervusz Tibor, akkor ez a legbelsőbb sóvárgásunk elégül meg. Azt hiszem, Pásztor Scheller mondta azt, hogy nem igaz az, amit mondanak, hogy a pokol már a Földön elkezdődött. Ez nem igaz. A Földön az ember úgy él, hogy a lába a pokolban van, de a hívőnek a feje már a mennyben. És amikor a hétköznapokat éljük, akkor néha alámerülünk ebbe a földi pokolba, és annyira vágyunk rá, hogy újra levegőt vehessünk. Úgyhogy kérlek, hogy ha valamiben harcolni akartok, ha valamiben ki akartok tartani, akkor tartsatok ki abban, hogy megmaradtok azon a helyen, ahol Istent tanítják, ahol Istennel vannak emberek közösségben, ahol a Bibliát, a Isten üzenetét, kijelentését magasra emelik, ahol tanítják, ahol közel kerülhetsz hozzá, ahol az élet lényegéről beszélnek, a sok-sok részlet mellett, sokszor helyett a lényegről. Oké? Okay? Úgyhogy csak örülök nektek. És annak is örülök, hogy én eljöhetek. Olyan jó, hogy értem. Köszönöm, Uram. Köszönöm. És mindjárt imádkozunk. Előtte viszont szeretnék egy pár szót szólni Bonifác Itoljáról, aki nekem egy nagyon kedves régi barátom. Itt végzett teológiát, és ebben a pillanatban egy vállalkozáshoz keres partnert. Egy nemzetközi kereskedelmi üzlethez, ahol az ő hazájában, Afrikában adnánk el, vagy adnátok el valamit, amit azt hiszem Magyarországról exportálnánk. Valami ilyesmit. Is it right? Something like this? Yeah? Yeah. Yeah, from Europe, not from Hungary. Okay, nem Magyarország, Európából, Afrikába. És a részleteket, mindent vele beszélj meg, hogyha bármi érdekelhet ebből. Okay, de ő mint ember, az én eddigi tapasztalatom szerint megbízható és egy nagyszerű embere Istennek. Úgyhogy ha szeretnél üzletelni Bonifáccal, akkor beszélj vele. Oké. Okay. That's it. If somebody is interested, then he will search for you. És még valami, esetleg lehet, hogy nem te vagy érdekelt, hanem tudhatsz valakit, akit érdekelhet egy nemzetközi kereskedelmi vállalkozás. És akkor összehozhatod őket. Igen. És ilyen levelet kérhetsz, vihetsz. Oké. Okay. És ja igen. És akkor van egy telefonszáma, angolul 30-as, 728 6209, a magyar 30-as, 430 27 86, és az e-mail címe bonifacitoljayahoo.co.uk, és leolvashatod, hogyha érdekel. Oké, okay, mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt. Kibeszélhetetlenül nagy szükségünk van rád. Te vagy az élet. Te vagy mindennek a végső oka. Te vagy a végső hatalom, a végső döntéshozó. Téged keresünk. Rád van szükségünk. Te vagy valószínűleg az egyetlen, aki igazán szeretsz minket. Te vagy az egyetlen, aki tényleg letetted és leteszed az életedet, értünk. Valószínűleg te vagy az egyetlen, aki igazán velünk vagy. Téged keresünk. Áld meg a szavaimat, áld meg az odafigyelésünket. Add, hogy tőled halljunk, hogy minden szót te értelmezz. Te vonatkoztass ránk, a helyzetünkre. A te nevedben imádkozunk Kautyúriért, drága barátunkért. Megműtötték újra, ja nem újra, hát igen, újra, aztán megint kórházba került, lázzal, azóta otthon van, és jobban van, de csak kérünk, hogy használd a körülményeket az ő életében a jóra. Áld őt és Sacit, a feleségét. Imádkozunk Szabó Antiért, Szabó Péterért, a házuk népéért, Kovács Tibiért, a háza népéért. Ámen. Ámen. A rend kedvéért Efezusiakhoz írt levéllel fogjuk folytatni. És múlt héten a 4. fejezet 29. verséig jutottunk, ahol a beszédről volt szó. Azt mondtuk 29-ben, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ugye az Efezusiakhoz írt levélnek eljutottunk arra a részére, ahol intést kapunk. Ahol Pál elkezd arról beszélni, hogy mit tegyél és mit ne. Ahol elkezdi megszólítani az akaratodat, az értelmedet, a döntéseidet, ahol elkezd kihívni arra, hogy ha mindaz igaz, amiről eddig beszéltünk, hogyha tényleg mi vagyunk Isten örökösei, ha mi vagyunk azok az áldottak, azok a szerencsések, azok a piszkos mázlisták, akik arra vannak elhívva, hogy az egész örökkévalóságban Isten rajtunk mutassa meg a kegyelmét, az ajándékozó képességét, a jóságát, hogy ezzel megmutassa a dicsőségét az egész örökkévalóságnak, akkor ennek kell, hogy legyen következménye az életünkben. Kell, hogy legyen látszata. Akkor te nem vagy akárki, akkor te nem vagy egy átlagember, te nem vagy egy messziről jött senki, aki csak élhet bele a világba, mintha csak senki volna. Nem, nem, nem. Te Isten örököse vagy. a fia, a lánya, valaki, akiből az egész, nem csak világtörténelem, hanem az örökkévalóságban csak egy van, páratlan, és aki Istennek rendkívüli, végtelen módon fontos. Nagyon kell vigyáznod, hogy mivel azonosítod magad. Az, ahogyan önmagad felől gondolkozol, meghatározza az egész életedet. Az, ahogy önmagad felől gondolkozol, meghatározza a viszonyulásodat mindenhez. Ez szörnyű, mert szabad vagy bármit gondolni. Észrevetted? Szabad vagy bármit gondolni magadról. És az én képről beszélek, de kérlek értsd meg, hogy ez nem egy másodrangú, nem egy harmadrangú téma. Mert annak a fényében, hogy te minek és kinek látod magad, fogod látni a körülményeidet, a lehetőségeidet, az akadályaidat, az embereket, mindent egy szűrőn keresztül fogsz nézni. Ugye, ha én egy kis senki vagyok, méltatlan, aki sose viszi semmire, aki nem fontos se Istennek, se embernek, akkor mit csinálok? Akkor a szerencsétlen kisember életét élem. Nem, minthogyha nem volnánk azok valamilyen szinten. De csak értsd meg, akkor annak az életét élem, aki úgy se értékes, aki minek erőlködjön, hogy valami értékeset csináljon, akinek úgy se számít, hogy most hogy beszél, hogy most épít. Én hogy építhetnék? Persze, tudom, hogy szükséges az építés, hogy vannak olyan szavak, amiktől a virágok kinyílnak, emberek szíve felbátorodik, amitől minden színesebb lesz, de én nem lehetek az, aki szólom ezeket a szavakat. Én csak egy kicsi ember vagyok, egy senki. És vigyázz, hogy mivel azonosítod magad. Bármilyen mérce, amely a teljesítményeden alapul, becsap téged. Oké, hányan éreztétek már magatokat az életetek során úgy, hogy sikeresek vagytok? Valamikor, valaha hányan éreztétek azt, hogy sikeretek volt? Oké, valamikor, valahol biztos, hogy érezted. Most jó érzés volt? Mámorosító, oké? Tehát, hogy igen, én is vagyok valaki, én is képes vagyok, sikeres vagyok. Ez volt életed legsötétebb pillanata. Oké? Ez a pillanat hazudta a legnagyobbat neked az életedben. Mert rávett arra, hogy elhidd, hogy csak annyi vagy, amennyi az az eredmény, vagy az a siker, amire épp néztél és örülsz neki. Érted, mekkora hazugság ez? Félelmetes hazugság. Ugyanez a módszer aztán, amikor elfogadtad, mint alapelvet. Én az vagyok, amit meg tudok csinálni. Én az vagyok, amit teljesítek. Ugye a lányok annyira nem akarnak teljesíteni, csak szépek akarnak lenni. De hát az is egy teljesítmény. Csak 70 kiló helyett 47 kilók szeretnének lenni. Az is egy teljesítmény. Oké? És amikor ezt a teljesítményt egyszer sikerült nyújtanom, oké, megdicsértek, hogy milyen csinos vagyok, milyen szép vagyok, juhéj, az életem értékes, és nagyszerű, elfogadom a módszert, a teljesítményrendszert arra, hogy értékeljem magam. Abban a pillanatban csapdában vagyok. Mert ugyanezt a módszert fél óra múlva megfordítom. És azt mondom, hogy nézel ki? Hát neked milyen szerencsétlen alakod van. Most komolyan, tudtál te ennél többet is? Jó, rendben, megdupláztad a vállalkozásod teljesítményét ebben az évben, mások meg háromszorozták és négyszerezték. És abban a pillanatban ugyanaz a módszer, ami az előbb az egekig emelt, most a földbe tapos. És mind a kettő hazudik. Mind a két pillanat hazudik, semmi köze nincs a te valós értékedhez, ahhoz, ami és aki te vagy. Az örökké valóságban senki nem fogja látni a vállalkozásodat, a csinos alakodat, és az ég adta világon semmit. Abból, ami itt a Földön volt, kivéve, ami hitben történt. Kivéve, ami Istentől jött, úgy fogant meg benned, és hozzáment vissza. Az örökké valóság az, amire élünk. És az örökké valóság elvei működnek itt is. Jobban működnek, mint a világ elvei. De állandóan itt van ez a harc, neked választanod kell a világi bölcsességet, a világ tanítását, ennek az elvakult, bezárt, dobozban élő, kicsinyes valóságnak az elveit fogadod el és alkalmazod magadra, vagy hajlandó vagy fölülemelkedni. Te nem vagy akárki. Isten fia vagy. És ki a bánatot érdekel, hogy ügyesen csináltad-e vagy sem? Ez egy vicc. Ne viccelj. Azzal akarod kiszúrni a szemem, hogy elmagyarázod, hogy milyen ügyesen tudsz homoksüteményeket gyártani? Ez a kedvenc példám. Ott ülünk a homokozóban. Oké? Én vagyok az apuka. Itt van a feleségem mellettem, és ti vagytok a gyerekek. És a gyerekeink vagytok, szeretünk titeket. Úgy értem, nem az az értéket, hogy milyen homoksüteményt csinálsz. Az egyikötöknek mindig szétesik, mert száraz homokot raksz bele. És nem is tömködöd meg eléggé. Lenyomod, leveszed, rögtön széthullik. Hát téged haza se viszünk. De ha haza viszünk, akkor is innentől három étkezés helyett csak kettő, és kis izének fogunk szólítani, fiam vagy lányom helyett. Logikus. Tanulj meg rendes homoksüteményeket csinálni. Majd, ha jól csinálod, akkor megbecsülünk. Nem ezt hisszük? Valahol ezt hisszük? Van egy ilyen rémképben élünk. Mi köze hozzá? Semmi. Hogy értem, az se dobbantja meg a szívemet, ha te csinálod a legszebb homoksüteményt, és halálosan hidegen hagy, hogyha képtelen leszel valaha életedben homoksüteményt csinálni. Nem az vagy, amit teljesítesz, hanem az, aminek születtél. Királynak születtél. Királynőnek születtél. Újjá. Krisztus meghalt, hogy te élhess egy másik életet. Fogadd el, maradj meg benne. Ez az egyik legnagyobb kihívásod. Ha tudod, hogy ki vagy, másképp fogsz nézni az életre, a körülményekre, mindenre. Tudnod kell, hogy ki vagy. És ha így van, ha te nem vagy akárki, akkor kérlek, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szádon. Nem méltó hozzád. Az nem te vagy. Aki káromkodik, aki, káromkodás, ez is csak szinte részletkérdés, aki panaszkodik, aki pletykál, aki negatívan beszél, aki kritizál, akinek a szemében benne van a kritika. Rád nézek, és rögtön kiszúrom, hogy mi van rosszul rajtad, vagy veled. Ugye, nem erre vagyok beállítva. Hiba kereső üzemmódban vagyok. Ilyen kis piros, ilyen hullámozott aláhúzások vannak mindenhol az életemben. Dupla aláhúzás, áthúzás, dupla aláhúzás, hullámos aláhúzás, pirossal mindent. Beteges. És mivel így gondolkozom, ez van a szívem legmélyén, így beszélek magamhoz, kritikusan, így beszélek Istennel, kritikusan, és aztán így fogok beszélni veled is, kritikusan, mert úgy foglak szeretni, sehogy másképp nem tudlak szeretni, mint ahogy magamat. Oké? Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szádom. Hanem csak akkor szólj, úgyhogy a csend az jó. Oké? Nekem vannak napjaim, nem állok szóba magammal. Komolyan fölkelek, egy fél óráig küzdök ezzel az állattal, és rájövök, hogy ez ma reménytelen, és megszakítom a kapcsolatot. Szoktatok ilyet csinálni? Vannak olyan napok, amikor ha egész nap beszélnék magammal, a nap végére tuti, hogy depressziós lennék. Úgyhogy megszakítom a kapcsolatot. Ennyi. Kész. Ezzel a palival ma nem beszélek. És aztán valamikor a nap folyamán jön egy pillanat, ahol az a pali, akivel nem beszéltem, az így megszűnik, eltűnik, és újra ott vagyok én, az új ember. De a csend az jó. Oké? Okay? Ha jól meg akarod mondani, úgy érzed, hogy mennyire igazam van. Most annyira igazam van. Oda vágok, fekszik. Szavakkal, ugye? Hallgass. Ugye, ez nem jó tanácsadó. Kit érdekel, hogy kinek van igaza? Az a nagy kérdés, hogy amit mondasz, az építeni fog-e. Az igazság ezen a szinten az öl, az gyilkol, az senkit nem érdekel. Nagyon ritkán segít. Kivéve, ha építő szavak szólják. De építő szavak csak akkor szólalnak meg, ha szeretet motiválja őket. És amikor oda akarsz vágni, amikor úgy látod, hogy mennyire igazam van, akkor te nem szeretetben vagy, akkor te épp harcolsz. Hogy értem, ketrec harcos vagy. Olyan igazi mogorva arcú, tudod, aki széttépi a másikat, ha csak a közelébe megy. Ott vannak az érveim, nekem van igazam, képes leszek rá, megmondom neked. A hallgatás csoda. Maradj csendben. És nem vagy lúzer, amikor csendben maradsz, hanem te vagy a bölcs. Te vagy az, aki méltóan éli az életét. Hallgass! Fogd be a szád! Házasságban. Hú-hú! Fogd be a szád! Hallgass! Tehát micsoda világ ez? Bölcs világ. Mert van benned egy állat, akinek a szavai ölnek. Van benned valaki, akinek ha a szavait kimondod, szégyenben élsz utána. Van benned valaki, akinek a szavai nem méltóak arra, hogy elhagyják a te ajkaidat. Hallgass! Nem megy, tudom. Tudom. Semmi baj. Írjátok fel a nevét. Persze, hogy nem megy. Ezzel kezdtük legutóbb. De érts vele egyet, hogy így helyes. Érts vele egyet, hogy így helyes. Állj erre az oldalra. És vald meg, hogyha nem sikerül. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, okay, szóltam és olyat mondtam, amit bűn volt kimondani. Céltévesztés, hiba, rombolt. Csak megvallom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja a bűneinket és megtisztít. Minden gonoszságtól, minden istentelenségtől. Megvallom, ő megbocsátja és tisztít, és dolgozik rajtam. Úgy értem, olyan, mint egy agyag, darab agyag. Lehet belőle minni, dehogy is, még csak egy ilyen alaktalan gömb vagyok, és tudod, elkezdi. És a végén egy gyönyörű bögre lesz belőle. De most még csak egy formátlan darab agyag. Rendben? Vald meg. Ő megbocsátja, a kapcsolat helyreáll, és dolgozik rajtad, megtisztít. De érts egyet! Ha nem értesz egyet, és a legtöbben ezt a hibát követjük el, hogy igazoljuk önmagunkat, megint ez a kérdés, hogy kinek van igaza? Hát mert így élek, valahogy ezt, ugye mindenki szenved körülöttem, kis hegyes nyelven van, mondom, mindenki szenved körülöttem, de hát valahogy ezt legalizálni kell. Hát úgy legalizálom, hogy nekem van igazam. Nekem van igazam. És ha igazam van, akkor az igazság jogán szólhatok. Kit érdekel az igazság, ez az egyik, a másik, hogy nincs igazad. De ezt használjuk eszköznek arra, hogy legalizáljuk a bűnös életünket, és hogy azt, ami görbe, azt kiegyenesítsük, és azt, ami egyenes, elgörbítsük, és ilyen módon álljunk egyenesen Isten előtt. De akkor nem állsz egyenesen Isten előtt, hanem meghazudtolod őt. Ő azt mondta, hogy ne szólj, ha nem épít. És persze hányszor követem el ezt a hibát? Szinte mindig, amikor megszólalok, bántok valakit. De mit csinálok? Nem tagadom, hanem azt mondom, bocsáss meg, Uram. És ő mit csinál? Már meg is bocsátott, fedhetetlen vagyok, abban a pillanatban egyenesen állok, és ő dolgozik rajtam, és megtisztít, és gyúr rajtam, és egy fél év múlva már nem mondok annyi rosszat, és egy év múlva még kevesebbet, és 10 év múlva haladtam egy picit, és 20 év múlva félúton vagyok, és 40 év múlva közel vagyok a célhoz, és 82 év múlva a halálos ágyamon. Az Úr azt mondja, hogy elvégeztem a jó munkát. Gyere haza, fiam. És hazamegyek. És kész vagyok. De ahhoz az úton haladnom kellett. És a haladás az az, hogy egyetértek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Az építés szükséges. Már nem is emlékszünk rá, hogy az milyen. Olyan keveset történik, olyan ritkán történik. Már nem is emlékszem rá, hogy milyen. Hányan emlékeztek rá, amikor utoljára hallottatok építő szavakat? Amikor valaki odaállt eléd, és azt mondta, hogy szeretlek. Amikor azt mondta, hogy gondolkoztam rajtad. És arra jutottam, hogy egy nagy ajándék, hogy ismerlek. Mikor mondta utoljára valaki azt, hogy észrevette egy erényedet? Tudtad te, hogy te egy türelmes ember vagy? Nagyon hálás vagyok a türelmedért. Mikor mondta neked utoljára valaki, hogy van egy jövőd, amit senki nem vehet el tőled? Mikor építettek utoljára úgy, hogy egy sötét nap színessé vált, attól a néhány szótól? És tudom, van hízelgés, meg van pozitív beszéd, meg építsük egymást, ez egész üres. Sokszor üres. Az is jobb, ha a kritikánál, meg a beszólásnál, de az igazi építés, okay, az igazi építés szükséges. Úgyhogy ne a csendbe vonulj, ne a csend legyen a végső megoldásod, hanem az, hogy elkezdesz a csendben gondolkozni azon, hogy mindazt, amit ki kellett volna az előbb mondani, úgy érezted, azt tényleg ki kell lemondani? Mit kell belőle kimondani? Miért kell kimondani? Ez a legfontosabb. És hogyan lehetne úgy mondani, hogy építsen? És sok mindent nem kell kimondani. Sok mindent ki lehet mondani szépen, ha szeretet motiválja. Csak ennyi. Szeretet motiválja. Szeretet. Ne, amikor konstruktív kritikára igyekszel, akkor még nem vagy szeretetben. A konstruktív kritika arról szól, hogy nyakon akarlak vágni, de megpróbálom úgy csinálni, hogy ne kapj rajta. Az ugyanaz a szív. amikor már szeretetben beszélsz, akkor már nem harcolsz. Akkor már nem kell kimondanod. Akkor már nincs benne győzelem, hogy kimondtad. Hanem akkor már csak az van, hogy megláttam valamit Isten dicsőségére, az őkkel, megláttam valamit, ami tényleg igaz egy magasabb szinten, és ami méltó rá, hogy kimondjuk, dicsőséges lesz, előre viszi az életünket, építeni fog, megszabadít, kimondhatom, és gondolkozom rajta, hogy ez hogy hangozhat el szeretetben. És ha szeretetben hangzik el, akkor nem az én érdekemről szól, hanem elsősorban Istenről, a másik érdekéről, és aztán abban az enyémről is, persze, én is benne vagyok a képletben, de a dolog megfordul addigra elengedhetem. Addigra az van, hogy ha soha nem beszélnék róla, nekem az is rendben lenne. Nincs már ott a kényszer, ha csak nem az a szeretet, ami szorít, és ami kívánkozik rá, hogy azt az építés mégis megtörténjen. És tudom, hogy ilyen módon sokat leszünk csendben. Mert nem tanultunk meg így beszélni, mert a másikat ismerjük, mert nem állunk meg, mert az időnk többségét azzal töltjük, hogy azt a tüzet próbáljuk eloltani, amit a meggondolatlan szavaink ejtettek, hogy a vibráló levegőben, amit a szavaink okoztak, töltjük a napjainkat, és felemészti az időnket, energiánkat. Ha abba hagynánk, egyszer csak lenne némi béke, némi csend, ahol gondolkozhatnál helyesen. Amen. Maradj csendben. És a csendben gondolkozz azon, hogy hol van az építés szüksége. És kérlek, megint ne kövesd el a hibát. Nehogy azon kezd el gondolkozni, hogy a másik miért nem épít engem. Mert ez az első, ilyenkor rögtön erre gondolunk. Ez az, az én feleségem nem épít engem. Pedig ez lenne a legnagyobb ereje. Egy asszony azzal tud királyt faragni a mamlasz férjéből, hogy építi. Hogy elmondja, hogy ó, uram, olyan hálás vagyok, érted? Nekem öröm és boldogság csak, hogy melletted lehetek. Annyira büszke vagyok rá, hogy olyan sokat dolgozol, és gondoskodni akarsz rólunk. Olyan hálás vagyok érte, hogy önmagad vagy, hogy őszinte vagy, hogy nem bujkálsz, hogy nem rejted el a gyengeségeidet. Hálás vagyok érted, és bízom benned, hiszek benned. Tudom, hogy egy nap sokra viszed, tudom, hogy te leszel egyike azoknak, akik az Úrral ülnek az ő trónján, és hálás vagyok, hogy itt lehetek melletted. Na, asszonyok, ez a hétköznapi beszélgetés rutin. És egy férfit ez királlyá tesz. Mamlaszból fölemeli oda, ahol magát sose látta, de az lesz belőle. De az én feleségem nem épít engem. Itt kellett volna lennie ezen az üzeneten. Hallania kellett volna ezt az üzenetet. Mert ő mulasztásban él felém. Oké, hol itt a hiba? Hol itt a hiba? Mi? Esélyépítő. A hiba ott van, hogy mi közöm a feleségemhez. Úgy értem, az az ő dolga. Mi közöd a másik emberhez? Mondd meg nekem, mi közöd hozzá. Isten hozott, jó reggelt. Nincs hatalmad fölötte. Isten nem adott neked jogot a másik ember felett. Az az ő dolga. Tudod, hol van jogod? Tudod, hol van hatalmad? Tudod, hol van felelősséged? Mondjam. Ott. Pontosan. Itt. 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 Ha hallottál valami jót, azt te hallottad. Ha hallottál valami jót, az neked szólt. A kérdés az, hogy te mit fogsz csinálni holnap. Te fogod-e építeni a feleségedet? Te fogsz-e a következő feszültségben hallgatni, és megkeresni azokat a szavakat, amik a másikat építhetik? A többi az nem a te dolgod. Az nem a te dolgod! Az a pillanat, amikor elkezdesz a másikkal foglalkozni, az elmebaj első pillanata. Úgy értem, elmebeteg vagy. Szerintem azért szerettek idejönni, mert senki nem mer így beszélni veletek. De ez a helyzet. Úgy értem, az a pillanat, ahol a saját felelősségedet elkezdett tagadni azért, mert a másikban találtál hibát, az egy olyan ördögi körhöz vezet, amiből nincs kiút. Egy negatív spirálba kerülsz. Rendben, lehet, hogy mindjárt fogunk róla beszélni. De most ott tartunk, hogy szükséges az építés. Ha te kapsz majd ilyet, az egy csoda lesz. Dicsőség Istennek. Ha fognak téged építeni, abban a pillanatban, amikor hallod, adj hálát. Mondd azt, hogy köszönöm, Uram. Ez egy csoda volt. Egy csoda volt. Igazi építő szavakat hallottam. Ez egy csoda volt. Köszönöm, Uram. De alapvetően arra gondolj, hogy te fogsz-e építeni. És ha nem épít téged senki, Egy valakit ismerek, aki épít. Egy valakit ismerek, akinek minden szava felemel. Egy valakit ismerek, aki királynak lát téged. Ő az. Ez a könyv és ennek a könyvnek az Istene. Vele beszélsz minden nap. Vele kezded. Az ő gondolataival foglalkozol. Vele töltekezel be, és egy egészséges szívvel élsz. Mert ő épít téged. És azután az a dolgod, hogy te mit teszel, mit adsz, hogyan nézel kifelé. Ha ez alól kibújsz, akkor feladod az életed egyik legnagyobb erejét. A szavak, amiket kimondasz. Kimondasz magadnak, kimondasz Istennek, vagy inkább mondom úgy, hogy Istennek és a szellemi világnak, és kimondasz másoknak, határozzák meg legmélyebben az életedet. Félelmetes hatalom van a szavakban, amikkel megszűntünk élni, amiket gondatlanul kezelünk. Félelmetes hatalom van a szavakban. Az ördög tudja, Isten tudja. Csak a létünk lényegéről egy dolgot hadd mondjak el, figyeljetek, János 1-hez lapozzunk, János evangéliuma. Mit fogok én felolvasni? A régi motorosok tudják, de csak figyeld ezeket a szavakat, megdöbbentőek. János evangéliuma, első fejezet, első vers. Kezdetben, mindenek előtt, a végső valóságban, kezdetben volt az ige. A szó, amit itt a görög használ, a logosz, ami a teljes definíciót jelenti. Jelenti a pontos leírását valamit, a hozzá kapcsolódó érzelmekkel, atmoszférával, teljességgel együtt. Kezdetben volt a definíció, a logosz, az ige. Oké? Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Hoppá! Hoppá! Isten maga magát úgy azonosítja, mint a logosz. Valami, ami egy definíció a maga hangulatával, a maga szellemiségével, a maga irányultságával, amely szavak által lép át az örökkévalóságba, ból a mi háromdimenziós, négydimenziós világunkba. Ezt érted? Szavak, amiket hittel, logosszal, definícióval, érzelmekkel és egy szellemiséggel mondasz ki, hatalommal bírnak. Ha azok a szavak ennek a könyvnek a szavai, ennek a könyvnek az Istenét képviselik, az ő hatalmával szólnak a szavak. Szólnak, ha magadnak mondod, szólnak a szellemvilágnak, ha mondod, és szólnak az embereknek, ha mondod. Szavak. Olvastuk múlt héten, példabeszédekben, hogy amit az ember szája mond, annak a gyümölcsével fog jól lakni a teste. Hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Ki melyiket szereti, ki melyikkel szeret élni, annak a gyümölcsét eszi. Csend? Oké, nem. Nem rombolsz, csendben maradsz, és gondolkozol rajta, hogyan lehetne építeni. És a menekülésed ebből az egészből a csend. Jó? A csendben van lehetőséged megfontoltnak lenni, türelmet gyakorolni. És a csendben érzed magad néha a legnagyobb vesztesnek. Jó. 14. vers. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige lett testé, Jézus Krisztus. És aztán mondhatjuk, hogy az ige lejegyzésre került. A végső valóság, Isten lett testé, és lett ezzé a könyvé. És hogyha ez a gondolat kicsit merésznek tűnik neked, apologetika. Istenlétezik.hu, a második előadás, és az alatt a teljes apologetika fél év. Oké, bizonyítékok tömege, hogy ez nem vicc. Na, hogy vagytok? Jöttök jövő héten is? Nem. Ernő nem. Ernő, az is csoda, hogy most eljöttél, ugye? Nem komolyan azután, amit legutóbb kaptál. Igen. Igen, gondoltam. Azt látom már, hogy ügyesebben hátraültél. Nem. Ernő valószínűleg a legerősebb mindannyiunk között, ezért őt bántalmazzuk a legtöbbet. Oké. Rendben. Áldás. Ez az utolsó szó, amit itt el kell, hogy olvassunk. Ki az, aki tudja, hogy mi az áldás? Hányan tudjátok, mi az, hogy áldás? Hányan használtátok már ezt a szót, hogy áldás? Használtuk. Hányan tudjátok is, hogy mit jelent? Jót mondani. Igen. Mi a görög szó? Én sem tudom, mindegy. Nem számít. Ez számít, de most nem tudjuk. Jót mondani. Ezt jelenti. Áldást kapni, az azt jelenti, hogy jót kapni. Jót mondanak, jót gondolnak felőled. Most nyilván, ha Isten áld téged, az a végső hatalom. Ha Isten jót mond rólad, ugye, ha ő mond valamit, az meg lesz. Igaz? Tehát ha ő jót mond rólad, akkor a valóságod változik meg. Igaz ez? Ez igaz. Így van, így van. A világot Isten így teremtette. Szólt és lett. Megint, ha ez merész dolog neked, apologetika. Jó? Fél éven keresztül tanítjuk, lehetne 2,5 éven keresztül is tanítani, és akkor se jutnánk a végére a bizonyítékoknak, de ha zavarba hoz téged, hogy miért hivatkozunk ilyen bátran a Bibliára, kérlek nézz utána. Van egy 2 órás előadás, az összefoglal mindent, fel fogja borítani az életedet, és aztán ott van egy 1,5 éves tananyag, 15-ször másfél óra, ami mélyebben belemegy, de így is csak érinteni tudja. Jó? Apologetika, istenlétezik.hu. Áldás, jót mondani. Úgyhogy amikor szólsz, mert az jó a szükséges építésre, akkor áldást hoz arra, aki hallgatja. Azaz jót mondasz a másik felől. Jót mondasz a másik felől. Most nyilván ennek az intésnek a legelején az volt, hogy ne hazudjatok. Úgyhogy annak a jónak igaznak kéne lennie. Igaz? Tehát igaznak kéne lennie. És a végső vonatkoztatási rendszerben kell igaznak lennie, nem a te önigazságod szintjén. Ugye én ezt tartom igaznak, úgyhogy ez az igaz, ez egy túl kicsi rendszer. A nagy rendszerben kell igazat beszélned, de a nagy rendszerben rengeteg alapod van arra, hogy jót mondj, mert az egész Biblia egy jó hír. Az evangélium ezt jelenti, jó hír. Az egész üzenet egy jó hír. Úgyhogy ha ebben a rendszerben gondolkozol, akkor nincs az az ember, akinek ne szólhatnál bátorító szavakat. Oké. Okay. És most szeretnék visszalépni 2-t, és megállni egy picit ennél a 3-asnál. Szólsz magadhoz, szólsz a szellemi világ felé, és szólsz az emberek felé. Ez a 3-as egy olyan, amelynek ha valamelyikét figyelmen kívül hagyod, az veszteséget jelenthet neked az életedben. Kezdjük az elsővel, ahogy szólsz magadhoz. A nagy parancsolat ugye azt mondja, hogy szeresd fele barátod. Szeresd, ugye ugyan az első, szeresd a te Istenedet, hogy van? Teljes szívből, lélekből, elmédből és erődből. Oké? Okay? Szeretni. Teljes lényünkkel. Nem félszívűen. Nem kicsit itt, kicsit ott. Úgy vívódom, hogy jó hajóba, jó csónakba szálltam-e. A vívódás rendben van. De ahova tartasz, az az, hogy teljes szívedből szereted. A második ehhez hasonló, és az úgy hangzik, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Úgyhogy ez az, amire az előbb utaltam. Ha szeretni akarod Istent, és szeretni akarod a fele barátodat, akkor hol kell kezdeni? Szeretned kell magadat. Na most tudom, hogy te jól ismered magadat, és ilyen módon számtalan bizonyítékod van rá, hogy te szerethetetlen vagy. Ez a pech, ugye? Tehát, ugye, ha azt mondod nekem, hogy szeressem magamat, egy elég nehéz feladatot adtál. Mert annyi bizonyítékom van magam ellen, annyit láttam már a gyengéimet. Másrészt van egy furcsa én képem, amely a legtöbbünknél túl alacsonyan gondol rád. Néhányunknál túl magasan, de azt se szeretet, ugye? Mert ha túl magasan gondolok magamra, akkor esetleg büszkeséggel nézek magamra, de még mindig nem szeretettel. Még mindig nem azzal a megengedéssel, amivel 1 Korintus 13 gondolkozik. Úgyhogy az első kérdés az az, hogy hogyan szerethetnéd magadat. Oké, mert ha nem szereted magadat, nem fogsz szépen beszélni magaddal. Volt-e már olyan, hogy valakit tényleg szerettél? Érdek nélkül. Ritka. Tehát, ha most gondolkozol, akkor jól teszed. A feleséged, férjed valószínűleg nem ez a kategória. Tőled rengeteg elvárásod van. A gyerekeid, amíg egész picik, vagy van az a totyogós, amikor aranyosak még. És tényleg bántónak érezted, ha valamit mondtál neki, ami nem építő. Vagy mondjuk, ugye szülőknél ez előfordul, mondjuk. Én látom a fiamat, hogy milyen makacs és engedetlen, a feleségem meg látja, hogy milyen tündéri és aranyos, és én keményen beszélek a fiammal, ő meg azt mondja, hogy ne beszélj vele így. Oké, miért mondja ezt? Mert szereti, oké? A szeretet vigyáz a nyelvére. A szeretet nem nyúl hozzá, a szeretet alanyához, csak úgy, mint valami közönségeshez. A szeretet tudja, hogy valami borzasztó értékessel van dolga. És nem érinti könnyen. Nem tekinti közönségesnek, tudod? Hát ez csak egy... Ide teszem, oda teszem, tudod? Nem. Egy szent dologról van szó, amivel óvatosan bánok. És szeretem. Oké? Okay? Most magadat többnyire nem szereted. Ezért amit megteszel magaddal, az, hogy olyan szavakat használsz magaddal, és a szavak az már csak egy következmény. Az első egy szív, van egy hozzáállásod, van egy legbelső motivációd magad felé, ami aztán kiemel dolgokat és elhomályosít dolgokat. Elhomályosítja az erényeket, kiemeli a hibákat legtöbbször. És aztán van az a készség, hogy te mamlasz, hát már megint mit csináltál? Hát veled miért szomorítod meg a napjaimat? Hát hogy lehetsz ilyen hülye? Megint milyen marhaságot csináltam? Hogy én milyen hülye vagyok? És nem tudom. Ha kihangosítanánk a belső monológunkat, én azt hiszem, hogy a legtöbben, amíg ez a kihangosítás érvényben van, nem mennénk közösségbe. Igaz? Vagy legalábbis nagyon kéne magyarázkodni, hogy miért hangzott ez el. Ennek kéne véget vetni. Mert amilyen módon nézel magadra, amilyen mércével méred magad, amilyen szavakat szólsz magadhoz, a nap 24 órájában, egyfolytában, ugye a belső párbeszéd, az az elsődleges környezeted, abból van a legtöbb, az határozza meg leginkább az irányt. És aztán... Mindez, ami ott bent van a szívben, az jön ki aztán a szájon. Ezt tanítja nekünk Jézus később, oké? Hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, és ezek a gonosz gondolatok azok, amik aztán kimondva átlépnek a többi ember valóságába is. Rendben van? Amit magadnak mondasz a nap 24 órájában, az a legnagyobb kérdés. Viszont te csak az a senki vagy, akivel együtt élsz 20, 30, 40, 50 éve. És már megszoktad. És azt mondasz neki, amit akarsz. Igaz? És megfontolatlan gondolatok, szavak hangoznak el. Hogy lehetne ezen változtatni? Az első az, hogy felismered, hogy te nem vagy akárki. Ezzel kezdtük. Emlékeztek? A másik, hogy felismered, hogy te nem vagy a magadé. Az Úr azt mondja, hogy áron vétettetek meg, nem vagytok már a magatoké. Ezt azt hiszem meg is találjuk. Hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem azért, akik értük meghalt. Ez azt mondja, hogy 1 Korintus, igen, 5, 14. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Tehát a szeretet szorongat minket, de fel kell, hogy ismerjük, hogy már nem vagyunk a magunkéi, hanem áron megvásároltak minket, mint egy rabszolgát, aki ott senyvedett a rabszolgapiacon, várta a sorsát, és jött egy nagyon gazdag ember, és megvásárolta. És ahogy megvásárolta, levette róla a bilincseket, és szabadon engedte. Szabad vagy. De ez a szabadság ennek az új gazdag embernek a valóságában szabadság, aki szeret téged. Mint egy feleség, akit a férje szeret, az nem egy bilincs, az az a szabadság, amire vágyakozunk. Mint egy kutya, aki szereti a gazdáját. Elengeded, szaladgál, de 2 perc múlva ott van a lábad mellett megint. Nem vagy a magadé. Áron vétettél meg. Aki élsz, azért élsz, hogy nem önmagadnak, hanem annak, aki érted, meghalt. És feltámadt. Oké. Mit jelent ez? Amikor megszólítod magadat, akkor Isten lányát, fiát szólítod meg. Aki mögött ott áll Isten. Esetleg szúrós szemekkel. Oké? Sanyi, hogy te megint milyen hülye vagy, hallétszik a mennyből egy ilyen tudod, villámlás minden. Hogy beszélsz az én fiammal? Jó, ezt az Úr nem így mondja, de ott van rögtön egy ilyen hey, Ácsi. Az az ember, akihez te most beszéltél, az az én fiam. Tehát ez én vagyok, erről beszélek. De te elsősorban nem a magadé vagy, hanem az enyém. És nem az vagy, aminek te gondolod magad, hanem annak mondja az Úr, aminek én teremtettelek, és én megváltottalak, árat fizettem, érted? Ne merészelj szembeszállni velem. Ha én azt mondom, hogy te egy különleges ember vagy, akivel nem beszélhetsz akárhogy, akkor tessék ezt tiszteletben tartani. Az eljövendő korok egyik uralkodójával beszélsz. A király fiával. Azzal, aki élet és halál fölött fog dönteni. Egy nap Isten akaratában. A király az, akivel beszélsz. Csak még gyermek. Csak még fiatal. Csak még a kiképzés évei tartanak. De ő akkor is a király. Vigyázz, hogyan beszélsz vele. Ő akkor is a hercegnő. A királynő. Vigyázz, hogyan beszélsz vele. Hozzá ne érj, mint valami közönségeshez. Bánj vele tisztelettel. Isten tulajdonával élsz. Isten teremtményével élsz. Önmagaddal. És el ne kezdj nekem arról beszélni, hogy kiborítottad a kávét, és ezért vagy hülye. Hát úgy értem, te viccelsz? Mert ilyeneket szoktunk csinálni. Kiborítod a kávét, én milyen hülye vagyok. Mondom, normális vagy? Hát hogy jön ez a kettő össze? Egy beteg értékmérővel mérsz? Hát mit számít, hogy a király mit borít ki, és mit nem? Ő a végső tekintély. Ő a valóság meghatározója. És Istenről beszélek, de te Istenben vagy, és ő azzá nevel fel téged, amivé eldöntött, és a sorsunk ez. Az ő felesége leszünk, az ő teste leszünk, az eljövendő korok uralkodó osztálya. Még nem vagy az, tudom, mint ahogy a kis József se volt, amikor eladták rabszolgának. Egy beképzelt kis 10 éves volt, akit jól megvertek a testvérei, és meg akarták ölni, mert olyan tenyérbe mászó volt a feje. Messze volt ő a királytól, de el volt hívva a királyságra. És 11 néhány év, rázós év után ő volt Egyiptom második embere, valójában az első embere, a fáraó már nyugdíjba ment akkor. Örült neki, hogy végre golfozhat, és valaki más viszi az országot. És ez volt József. Oké? Okay. Amikor megszólítod magadat, Isten fiát, lányát szólítod meg. A királyt érintik szavaid. Vigyázz, hogy beszélsz. A félelem nagyon helyén való. A félelem egy jó szó. Félj, hogyan beszélsz magaddal. Tisztelet. Ez lenne a másik szó, csak azt nem érted. Olyan nagyra értékelés, olyan az értéknek egy olyan tudata önmagaddal szemben, hogy nem mered csak úgy megszólítani. El tudod azt képzelni, hogy elmegyünk vendégségbe egy mondjuk arab országba, rendben? Egy arab országba. Ott vannak nagyon gazdag emberek, és megtudod, hogy ennek az országnak van egy királya, egy uralkodója, aki ebben az országban azt csinál, amit akar. Ezt érted? Tehát, hogy őt nem érdekli az ENSZ, meg nem érdekli az magyar büntető törvény, vagy a magyar jogaid, vagy bármi. Egyetem bemész a palotába, tüsszentesz, amikor nem kellene, és soha többet nem lát a civilizált világ. Oké? Okay? Élet és halál ura. A király. Félelmetes gazdagság, félelmetes hatalom a maga országában. Oké, okay, és a fél világnak kéne összefognia ahhoz, hogy oda benézzenek, és még akkor is lenne egy kis hajcihő. Jó, és vendégségbe vagy nála. Ha? Tudod, megérkezel, hihetetlen. Biztos láttatok már ilyen fotókat, arab sejkeknek a várai, meg kastélyai. De bemész, és ez a kastély, nem ez az előszoba, tudod. Bemész egy következő óriási, ez a kastély, nem, ez az udvar, tehát a melósoknak a kérója. És akkor utána tudod, egy végtelen, hosszú ilyen folyosó, ilyen kupolák a háttérbe, tudod, egy kert gyönyörűen megmunkált, hihetetlen közeledsz, és tudod, fél óráig tart, míg csak odaérsz, és a tekintély és a hatalom képei egymás után, aztán beérsz, őrök vannak, csend van, fegyelem, kinyílik az ajtó, fölkészítenek, jön 4-5 olyan ember, előttük is leborulnál, de ők is csak szolgák. És mondják, hogy hogy kell viselkedni az uralkodó jelenlétében, és kiképeznek, és figyelmeztetnek néhány nagyon komoly dologra, amit nem szabad csinálni, és aztán beengednek, tudod, kinyílik az ajtó, néma csend, őrök sora végig, hihetetlen, és lépegetsz be, tudod, jössz. Tudod, és ott ül hátul. Oké, mit mondasz neki? Te milyen hülye vagy? Ha? Mondasz ilyet? Ez vagy te. Hogy beszélsz magaddal? Ha úgy beszélsz magaddal, ahogy ezzel az uralkodóval beszélnél, az nagyon közel állna a helyeshez, a jogoshoz és a méltányoshoz. Rendben van ez így? Emlékeztek Efézus elejére? Ez a király, akiről most beszéltem, az egy bohóc, egy senki hozzád képest. Ő ennek a világnak, amely elenyészik az egyik uralkodója. Ha nem ismeri az urat, ha a neve nincs fölírva az életkönyvében, ha nem járt hitben egész életében, egyrészt nem is lesz ott a túlvilágon, vagy legalábbis nem abban az állapotában, ahogy szerette volna, vagy ha ott lesz, lehet, hogy ő lesz a mennyei utcaseprő, aki tűnődik rajta, hogy hogy került ide, tudod, és ki ez a sok nagy ember körülötte. Oké? Okay? Te Isten fia vagy. És a legmagasabb földi hatalom is csak egy vicc ahhoz képest, ami te vagy. És tudom, hogy ez nem látszik. Ez a lényege az egésznek. Hogyan lehetne jellemet nevelni beléd? Hogyan lehetne igazi szívet nevelni beléd? Igazi szeretetet, hogyha már most élnéd azt a gazdagságot, amire még nem vagy felkészülve. Kicsi emberként, szolgaként lehet kiformálódni, lehet jellemet tanulni, lehet hitben járni. De a gondolkodásodat már most el kell kezdeni formálni. Hatalom nélkül élni a hatalmas életét. Anélkül, hogy látnád a tisztelet okát élni tisztelettel. Hogyan beszélsz magaddal? Vigyázz, hogyan beszélsz magaddal. És aztán a második kép az az, hogy amikor odaérsz ehhez a királyhoz, akkor tesz-vesz ott épp, beszél valakivel, megfordul. Hé, szevasz! Örülök, hogy itt vagy, Sanyi, vártalak már, gyere, megmutatom az új kocsimat. És kiderül, hogy egy tök közvetlen, hihetetlenül jó fej, nagyon laza valaki, akivel barátok lesztek. El tudod ezt képzelni? Barátok lesztek. És jó barátok, igazi barátok. És a kettő egyszerre igaz. Ő továbbra is élet és halál ura. Ő továbbra is az a félelmetes személy, de közben egy szerető személy, egy igazságos szerető személy. Ő az, akivel beszélsz. Nincs benne rettegéssel járó félelem, de van benne óriási tisztelet, szinte félelem. Így beszélsz Istennel, és aztán így beszélsz az Isten képére teremtett emberrel, akit ő az élete árán vásárolt meg, hogy aztán a teste, a gyermeke és a felesége legyen. Veled. Elfelejtettünk így beszélni. Elfelejtettük már, mi az a tisztelet. Ez a világ nem bír értékekkel. Ennek a világnak a legnagyobb értéke az, hogy megvan-e a legújabb divat szerinti nadrágod. Vagy hogy mit tudom én. Elfelejtettük az igazi értékeket. És azt, ami igazán számít, már semminek tartjuk. A kapcsolatokat, a személyeket, az ő örökkévaló sorsukat, és amit ez jelent. Újra meg kell tanulnunk értéket hordozni ebben a világban. Vigyázz, hogyan beszélsz magaddal. A többiről nincs értelme beszélni, amíg ez nincs a helyén. Mert nem vagy képes senkit jobban szeretni annál, mint ahogy magadat szereted. Senkit se tudsz másképp szeretni, mint ahogy magadat szereted. Nem vagy képes következetes képmutatásra. Magadat ócsárolod, rugdosod egész nap egy teljesítménykényszerben, egy kis féregnek nézed magad, és aztán kívül meg a hozzád hasonló másik embert meg megpróbálod úgy kezelni, mint egy királyt. Dehogy is, ő is csak egy féreg, olyan, mint te. Csak a kultúránk tiltja, hogy kimondjuk. Ha a kultúránk nem tiltaná, jól megmondanám neki, mert rajta is látom ugyanazt a hibát, amit magamon is látok. És ő is ugyanolyan béna, mint amilyen béna én vagyok. És ő is ugyanúgy viselkedik, amit magamban is utálok, és ennyit érünk, ennyik vagyunk, kész. És kilóg a lóláb, és ott vagyok, udvariasan mosolygok, szervusz, szervusz, de látszik ezen a merev mosolyon, hogy közben elküldenélek a zizibe, ha elég nagy hibát követsz el. Nem vagy képes a következetes képmutatásra. Nem vagy képes a következetes színjátékra. Csináld igazán, szeresd magadat. Döntsd el, hogy ki vagy. Döntsd el, hogy te vagy az, akinek Isten mond, beszélj magaddal úgy, változtasd meg ezt a belső valóságot, vesd alá Istennek, és semmi gondod nem lesz a többi emberrel. Meg fogsz hajolni előttük egy picit mindig, mert tudod, hogy egy királlyal beszélsz. De a meghajlás csak akkor működik, ha tudod, hogy te is király vagy. Mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet, ezt tudtátok? Mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet. Mindig föntről jön a jó lefelé. Ahhoz, hogy te áldhass, neked nagynak kell lenned. Ahhoz, hogy gyógyíthass, egészségesnek kell lenned. Ahhoz, hogy segíthess valakinek a szeméből kivenni a szálkát, ki kell venni a gerendát a tiédből. És a gerenda az ez a beteg énkép, ez a beteg világkép, ez a beteg értékrend, amiben élünk. A mód, amely megengedi, hogy úgy beszélj magaddal, ahogy néha szoktál. A világi pszichológia, menedzserképzők, szia Tamás, tanítják ezt, csak a tanításuk erőtlen. Azt mondják, hogy gondolkozz pozitívan, építsd az embereket, szeresd magadat. Ugyanezt mondják, de milyen alapon? Hát öregem, te nem éltél velem együtt 40-valahány évet, de én igen. Ha velem élt, ha láttad volna azt a 40, akkor nem szeretnéd, akkor nem mondanál ilyen hülyeséget, hogy szeressem magam. Tudod, hány hibát követtem el? Tudod, hány dolgot rontottam el visszafordíthatatlanul? Tudod, hogy hány bűntől terhes a lelkem? Ugye, te nem ilyen erkölcsi, olyan bűnök, amik tényleg gázok. Ugye, te elszúrtam, érted? Elszúrtam. És nem lehet visszacsinálni. A világnak nincs ereje rá, hogy ez a rendszer működjön. De Istennek van. Ő azt mondja, hogy igen, igen, elszúrtad, igen, tényleg lúzer vagy, igen, tényleg nem lehet téged szeretni. És én mégis szerettelek. Mert én magam vagyok a szeretet. Mert csak egy Isten, egy végtelen, teremtő, szerető lény képes rendbehozni azt, ami te vagy, és én rendbehoztam. Szerettelek már akkor, amikor az ellenségem voltál. És ami a legfontosabb, rendbehoztam a szerethetetlent. Mégpedig úgy, hogy leválasztottam belőle azt, ami jó, azt, aki te vagy, a személyedet, a legvégső énedet, és beletettem egy újba. Ezt hívják újjászületésnek. Egy új ember születik. Egy új ember, aki, és így mondja a Biblia, hogy valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hibátlan, tökéletes, mennyei. És közben ott maradt a régi, az ó ember, de az már nem te vagy, csak addig, amíg itt a földön élünk, addig elkísér, hogy legyen egy kis edzésre lehetőség. Dönteni, választani a kettő között, bajlódni vele. Hasznos, Isten itt hagyta nekünk, de nem az vagy. Van egy új ember, akit Isten szeretett már az örökkévaló múltban, akiért az életét adta, aki olyan, mint ő, aki teljesen méltó a szeretetre. Az eljövendő korok egyik uralkodója. Te. Ez az alapunk rá. Jó, de mi van az igazsággal? Mi van azokkal a hibákkal, amiket elkövettem? Hogy az nem lehet azokat csak a szőnyeg alá söpörni, mire Isten azt mondja, hogy igazad van. Azt mondod, hogy téged nem lehet szeretni, mert bűnös vagy. Végül is ezt mondod, bűnös vagy. Céltévesztő lény. Szia. És igazad van. De ez az, amiért Krisztus meghalt. Ez az evangélium. Ő azt mondja, hogy igen, van egy bűn, amit nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és nem is söpörtem oda, hanem eljöttem, emberré lettem, leéltem egy tökéletes életet, és meghaltam a te bűneidért. Valóságosan, ténylegesen, egy végtelen fizetséggel kifizettem a bűnödet, és ezzel megsemmisítettem. Ezt érted? Ha te számon kéred a saját bűnödet, akkor igazságtalanul cselekszel, mert már ki lett fizetve. Amikor valaki kijön a sitről, nem jöhetnek a rendőrök, és kaphatják, állj, tolvaj, megvagy. Hát nem, hát már leültem, nem számít. Egyszer loptál, újra lecsukunk. Nem lehet. Leülte a büntetését. Szabad az alól a bűn alól. Ki van fizetve? Ha egy adósságod van, az adósságot kifizeted, utána nem lehet rajtad még egyszer számon kérni, igaz? Az Úr Jézus Krisztus kifizette a bűneidet. Nem csak egy szeretetreméltó ember lettél, hanem egy szabad ember, egy bűntelen ember. Persze a régi természeted újra meg újra elköveti a bűnöket, de mind ki lett fizetve. Múlt, jelen, jövő, mind ki lett fizetve. Minden embernek, de ahhoz, hogy érvényes legyen rád, el kell fogadnod. Ezt hívják megtérésnek. Ez az evangélium. Az evangélium az, hogy Isten rendbe hozott mindent. Mit kell adni cserébe? Semmit. Ő csinálta az ő hatalmán, az ő jogán, az ő szeretete miatt, az ő teremtése miatt. Megcsinálta. Kész. Hogy lesz az enyém? Fogadd el. Na jó, de mit adjak érte? Semmit. Fogadd el. Ó, hol az apróbetűs rész? Nincs apróbetűs rész. Fogadd el. És ha nem fogadom, akkor bár ott volt előtted, nem lett a tiéd. Emberek, akikért Krisztus meghalt, elkárhoznak, mert soha életükben nem fogadták el az ajándékot. A karácsonyfa fel van díszítve, az ajándék ott van a fa alatt, és te nem csomagoltad ki. Te nem vetted át, nem lett a tiéd. Micsoda felelőtlenség! Ennyi kell összesen. És ahogy ezt megteszed, ahogy meghúzod a madzagot a csomagon, ahogy kibontod, ahogy átveszed, ahogy azt mondod, hogy köszönöm, csak ennyi, abban a pillanatban egy új valóság jön létre. Te egy új emberré válsz. A régi meghalt, az új pedig tökéletes, a bűneid ki vannak fizetve, és szerethető vagy. Azt mondja János 15:9-ben Jézus, hogy ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Mennyire vagy szerethető? Hogy? Mennyire? Teljesen. Ahogyan a tökéletes Atya Isten szerette a tökéletes Fiú Istent, úgy szeret a tökéletes Fiú Isten téged. Nekem nem magyarázz róla, hogy téged nem lehet szeretni. A legvégső, a legcsúnyább fajta lázadás az, amikor nem szereted magadat. A legcsúnyább viselkedés az, amikor rugdosod azt, akiért ő meghalt, és akit ő szeret. Képzeld el a családban. Ott van két testvér. 3 éves és 4 éves. Oké? Tündériek, aranyosak, a te gyerekeid, imádod őket, és az egyik öli a másikat. Ez csúnya dolog. De az milyen, hogyha önmagukat ölik. Oké? Okay. Mind a kettő azt mondja magáról, hogy én egy kis senki vagyok, tudod, és ilyen önpusztító, veri a fejét a falba, és vagdossa magát, és azt mondja, hogy én értéktelen vagyok, engem nem lehet szeretni. És ettől egy ilyen kicsit destruktívvá válik, elkezdi bántani a másikat is. Miközben szereted? Miközben mindent megadtál neki. Egy tévedésben él, egy rémképben, valami őrületben. Sokszor mi ebben élünk. Úgyhogy, amikor beszélsz magadhoz, akkor menj be abba az országba. Indulj el a palotába. Beszélj a szolgákkal. Lásd a dicsőséget, lásd a nagyságot. És akkor szólítsd meg magadat a királyt, amikor már végigmentél azon a folyosón, és eszedbe jutott. Emlékeztél rá, hogy kivel fogsz beszélni. Rendben van? Nekem vannak napjaim, hogy csak egyszerűen nem állok szóba magammal. Mert látom, hogy egy állattal beszélek, akinek nem lesz, akiből nem jön most ki jó. És egyszer nem. Már itt se vagyok. Hogy csinálom? Egyszerűen teszem a dolgomat, anélkül, hogy megbeszélném magammal. Csak megyek tovább. Felismerem, hogy ez egy olyan nap, amin nem kell túl sokat filózni, csak meg kell várni, míg elmúlik. Szoktak ilyen napjaitok lenni? Nekem vannak ilyen napjaim. És ha nem filózod ezt a napot túl, így elmúlik. Lehet, hogy a nap felénél elmegy ez a szellem. És megint ott vagy te és a király jó barátok. Rendben van. Ehhez azt hiszem nem kell többet mondani. Mennyei atyán, kérünk téged, taníts meg minket bánni a nyelvünkkel. Taníts meg minket helyesen szólni önmagunkhoz. Hallgatni, ha kell, de inkább építeni, inkább bátorítani. Elmondani azokat a szavakat magunknak, amiket te mondtál nekünk, megismételni a te szavaidat, amelyek igazak és amelyek építőek. Királyi papság, szent nemzetség, megtartásra való nép, választottak, szentek, szeretettek, ezek vagyunk. Örökösök, szeretettek, fontosak, nélkülözhetetlenek. Taníts meg minket helyesen beszélni önmagunkkal, hogy aztán ahogyan magunkat szeretjük, szerethessünk téged és a fele barátainkat. És ha van köztünk valaki, aki még nem békültél meg Istennel, ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még nem ismeri Istent személyesen, akkor kérlek, hogy csomagold ki azt az ajándékot, a tiéd. Jézus Krisztus meghalt minden hibádért, mindent kifizetett, és csak annyit kér, hogy a szabad akaratodnál fogva, azt tisztelve, te fogadd el ezt az ajándékot. Mondd neki, hogy igen, válts meg engem, igen, adj örök életet, igen, ments meg engem. És ahogy ezt megteszed, örök életed van, ilyen egyszerű, ilyen isteni. Köszönjük, Jézus. Te drága nevedben. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Esetleg egy pár percet szánhatnánk kérdésekre. Ha menned kell, kérlek menj, mert az úgy rendben van, de mit szólnátok, ha egy picit még beszélgetnénk? Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon gyakorlatias. Volt, igaz? Nagyon hasznos. Legutóbb azt mondtam, hogy ez a téma egyik napról a másikra megváltoztathatja az életminőségedet. A családban akár 70-80%-kal. Ki a csendben maradni. Mekkora győzelem otthon. Egyébként lesz ennek majd egyensúlya, ha eljutunk Efézus 5-höz. Férfiaknak beszélniük kell. Sajnos muszáj építenünk. Nagyon nehéz néha, de muszáj. Rendben. A kérdés, hozzászólás? Köszönöm, kedves tőled, igen. Csak kritika jön neki a szádon. Se Jézus jó, nem baj. Tudtam én. Oké, viccelek. Hogy? Vicc volt. Azt mondja, nem tudok építőt mondani, úgyhogy inkább hallgatok. Remélem vicc volt. Tényleg? Nagyon jó. Aha. Én nem olvastam még. Nem láttam. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak lehetnek olyan felismerései, olyan gondolatai, olyan bölcsessége, ami méltó arra, hogy elhangozzon, hogy leírasson és sokszorosítasson. De nem olvastam még ezt konkrétan. Úgyhogy erre nem tudok így válaszolni. De talán kicsit általánosságban azt biztos mondanám, hogy ez jó. Ugye, te kérlek, írjatok, kérlek, gondolkozzatok, kérlek, ne rejtsétek az életeteket véka alá, mert arra való, hogy mások tanuljanak belőle. Nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy nagyon sok minden, ami megtörténik veled, néha nehézségek, bajok, amiken átmész. Azért mész át rajtuk, hogy aztán mások vigasztalódjanak belőle. Hogy másoknak tanulság legyen belőle. A te életed rázós azért, hogy aztán vezethess másokat, bátoríthass másokat, megérthess másokat, hogy egy szelidebb emberré legyél. És sokszor a bajoknak egy része, amin átmegyünk, másokért történik. Úgyhogy az életednek üzenete van. Az életednek üzenete van. Lehet, hogy elolvashatnám azt az írást, hogyha megkapom. Hát biztos, amit lehet csinálni elsőnek, ugye, hogyha egy ilyen születik, az az, hogy odaadni azoknak, akik a környezetünkben vannak. Kinyomtatni egy pár példányt, akár fénymásolva, és osztogatni. És amit én felfedeztem, az az, hogy ha az Úr akarja, hogy valami közkézre kerüljön, hogy nőjön, akkor elkezd nőni. Az ember elvet egy magot, öntözi, kicsit gondozza, esik rá az eső, süt rá a nap, és valamelyik magból nem lesz semmi, de egy másik magból pedig kinő egy növény, ami sok-sok gyümölcsöt terem, és sok-sok ember jól lakik rajta. De el kell ültetni a magot, és aztán egy kicsit gondozni kell. Tegyétek meg! Oké, kérdés, hozzászólás?
Az első elültetési lehetőség az internet. És itt ajánlom mindenkinek, hogy akár nálunk a Jó Hír Neobészul, ha valaki bejelentkezik, ott blogban megírhat mindent, és hogy mennyien olvassák el, és annyi beszélt, és hogy fog ez gondozolni. Másik, hadd reklámozzam azt, hogy aki látta a Tökéletes Idegen 1-2-t, hamarosan elkészülünk napokon belül a harmadik résszel, aminek az a címe, hogy a Tökéletes Ajándék. Ez egy karácsonyi film, és mint tudjátok, ki a tökéletes ajándék? Jézus. Csodálatos film lesz. Úgyhogy már film. Most számítsatok rá, hogy ezt ajándékba lehet adni sok-sok embernek, hogy lássák.
Oké, el vagyunk bocsájtva, szervusztok!